Kedves hallgatóink! Kerekasztal beszélgetést hallhatnak keresztény identitásunkról, melynek keretében Kismáté evangélikus lelkipásztor, Lupták György, nyugalmazott evangélikus esperes és Garádi Péter evangélikus gyülekezeti munkatárs beszélgetnek Miklódi Márta moderálásával. A beszélgetés második része következik.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói családját és a stúdióban keresztény identitás kerekasztal beszélgetés résztvevőit. Dr. Garádi Péter urat, aki evangélikus gyülekezeti missziós munkatárs, nagy tiszteletű Lupták György, nyugalmazott evangélikus esperes urat, és nagy tiszteletű Kismáté evangélikus lelkipásztort. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a felkérésünket, és vállalták a hosszabb budapesti utat is. Kérem szépen, hogy akkor a következő témára menjünk át, a házasság és a családnak a szétbomlasztására törekvő mozgalom kritizálására.
Azt olvassuk a Teremtés könyvében, Mózes első könyvében, hogy megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket. Nagyon fontosnak tartom ezt az utolsó mondatot, hogy megáldotta őket. Azt gondolom, hogy az Isten áldásának a fontosságába mi bele se gondolunk, hogy ennek milyen magasságai és mélységei vannak az Isten áldásának. Aztán így olvassuk tovább, ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá segítő társat. Társat adott. Ezért elhagyja férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Azért olvastam fel ezeket az igéket, mert olyan döbbenetes, hogy Jézus Krisztus is ezekhez az igékhez nyúl vissza. Amikor a házassági elválásról kérdezik őt, én inkább így mondanám, provokálják őt, hiszen amikor a farizeusok bármikor megkeresték Jézust, mindig provokálták. Az csak egy látszat kérdés volt. Provokálták őt, ide nyúl vissza. Amikor hivatkoznak mindenféle mózesi előírásra, azt mondja, hogy igen, de kezdetben nem így volt. Nem ez az isteni szándék. Az isteni szándék, amin áldás ül, az férfi és nő, mint nemek, és az ő házassági kapcsolatuk. És kerestem a Bibliába, és néztem, hogy a Bibliában nincs családfogalom. Tehát úgy, olyan egyértelmű, mint ahogy a házasság így le van írva. Miért? Azért, mert a család a házassághoz van kötve. A házassághoz van kötve, és az Isten igéje nem is képzeli el a családot házasság nélkül. Akkor is természetesen család, hogyha valaki megözvegyül és egyedül marad a gyerekeivel. Az is természetesen, és erre számtalan példa van a Bibliában is. Tehát ezzel kapcsolatban nincs ilyen kérdés. Természetesen mi bennünket a szeretet parancsa is vezérel és irányít, ezért ha ma valakinek házasságon kívül vannak gyerekei, és házasságon kívül él együtt valakivel, azt és az állami jog az családjognak tartja, én nem mondhatom azt, hogy ez nem egy család. Ezt az Isten majd eldönti az ő esetükbe. Amihez viszont nekünk mindig vissza kell nyúlni, nem azért, hogy mint egy furkósbottal verjük a másik ember fejét, hogyha te nem így élsz, akkor ez neked ítélet, nem. Azért, amiért Jézus is. Jézus nem diszkriminált ezzel, hogy azt mondta, hogy kezdetben teremtette Isten az asszonyt és a férfit, és lesznek ketten egy testé. Evvel ő nem diszkriminált. Ő csak a teremtés rendjéhez nyúlt vissza. Na most, ami megdöbbentő, ugyanerre egyébként elmondható Pál apostolról is, azt is megkerestem, az Efezusi levélbe és a Kolossébeli levélbe is találkozunk ezekkel. Ami viszont elgondolkoztatott engem 2020-ban ennek az állásfoglalásnak az előzménye, egy röpirat volt, Személyes hitvallás szorongató időben címmel, amit én annak idején felkérésre, nem a saját kezdeményezésemre megírtam. Akkor döbbentem rá, lehet, hogy azért, mert én későn érő típus vagyok, hogy 2000 éven keresztül a sátánnak, aki fényhozónak hazudja magát, az volt a stratégiája, hogy Jézus Krisztusnak a váltság művét próbálta gyengíteni vagy tagadni. Hát gondoljunk arra, amikor őt a 40 napos böjt végén megkísérti, mert el akarja téríteni attól az úttól, ami aztán a kereszthez vezetett. És a keresztnél is mit csinál? Le akarja szedni a keresztről, szállj le, csak ne végezd el a megváltói munkát. És végestelen végig a 2000 év alatt ez volt a sátának a központi támadása. És az a döbbenetes, hogy az elmúlt évtizedben vagy évtizedekben egy új támadási irány lett a teremtés támadásának az iránya. Hogy a teremtést támadja a sátán, mi hogyan támadja. Úgy támadja, ahogy az első emberpárnál is megkérdezte, tényleg azt mondta az Isten, hogy egyetlen fáról se ehettek? Az elbizonytalanodással. Tényleg azt hiszitek, hogy csak kétféle nem van, férfi és nő? És tényleg a házasság a rendje ennek? Tényleg azt hiszitek? Hát nehogy azt higgyétek. Az Isten nem jól teremtett. A teremtést kérdőjelezi meg a sátán. Nem jó a teremtés. Hát sokkal több nem van. Annyi van, kedves ember, amennyit te akarsz. Ha 72 nem félét akarsz, akkor annyi lesz. Te döntöd el. Neked a szabadságodba egy jó Isten ne korlátozzon. Hát mit képzel? Hát te vagy az Isten, ember. Hát te döntöd el a dolgokat. Te döntöd el a biológiát. Mi az, hogy itt a genetika diktáljon? Majd te fölülírod. Gyógyszerekkel, evvel, avval, amavval. Bármivel. Ez tulajdonképpen, ez az új támadási irány alapvetően a teremtés rendjét támadja, és ez utolérte a nemeket is, amiről majd Kis Máté fog beszélni, és utolérte a házasságot és a családot is. Hiszen a házasságban úgy kérdőjeleződik meg mindez, hogy mi az, hogy csak házasságon belül? Mi az, hogy csak azt áldja meg az Isten? Mi az, hogy a házasság az egy életre szól? Hát miért nem lehet átmeneti időre? Miért nem lehet 5 évre, 10 évre? Aztán váltunk. Lecseréljük. Nem olyan formában, ahogy a szomorú vállások is vannak, hogy hát konfliktusok keletkeztek, hanem programszerűen. Jól megvagyunk, nem baj, de hát most már letelt ez a 10 év, miért ne lehetne kezdeni valaki mással is? Meg mi az, hogy csak ketten? Hát be lehet abba vonni külsőket is. Miért ne? Kommunába is lehet, mindenki mindenkivel. És akkor ez hát automatikusan összekapcsolódik a családdal. Mert a család az hozzá kötődik a házassághoz. Az elválaszthatatlan. Hadd mondjak el egy olyan példát, a rokonságunkban van egy házaspár, akiknek a legnagyobb szomorúságokra nem lehetett gyermekük. Most már 46 éves házasok. De ők attól még család. Ők, hogy házaspár, attól még ők család. És ők családként élték az életüket, és tekintettek a mi gyerekeinkre, és tekintenek az unokáinkra, és tekintettek a gyülekezetükben az ifjúságra és a gyerekekre, és így tovább, és így tovább. Isten kibővítette számukra Tehát igenis a házassághoz kötődik a család, és hogyha a házasságot támadás érte, akkor bizony logikus és automatikus, hogy a családot is támadás éri. És a családot belülről lehet bomlasztani. Belülről, persze úgy belülről, hogy külső hatások eredményeként belülről. Ugye itt a virtuális világról nem kell ma beszélni, hogy mennyire családromboló a virtuális világ. Az isteni rend elleni az egész. És akkor a legkisebbeket, a gyerekeket, a fiatalokat, a jövő generációt, akiből lesznek majd a család anyák, vagy lennének, meg a családapák, a házaspárokat alkotnák ők, őket bizonytalanítják el, és ők teszik föl, vagy föl se teszik, hanem már szinte belülről támadást folytatnak a szüleik ellen sok esetben. A kérdéseikkel, vagy a hallgatásaikkal. Ó, hát én ezt jobban tudom, mint az öregek, ahogy tudják. A teljes elbizonytalanítás van. És amíg 100 évvel ezelőtt még általános volt az, nem azt mondtam, hogy 100%-ig, de általános volt az, hogy a szülőkről a gyerekek le akartak egy idő után válni házasságon keresztül, hogy házasságba léptek és leváltak. Ma már ez nem így van. Vagy nem akarnak leválni, vagy ha leválnak, akkor nem házasság irányába akarnak leválni, hanem kizárólag az önmegvalósítás irányába. Hát persze, hogy az isteni rend az feje tetejére állt, és ma már nem is, még feje tetején állva se lehet fölismerni, hogy ez valamikor isteni rend volt. Isten a rendet, az isteni rendet bármilyen tekintetben az életterületén azt nem azért adta, hogy korlátozzon bennünket, hanem hogy felszabadítson arra, hogy őt dicsőíteni tudjuk, hogy őt magasztalni és áldani tudjuk. Erre akar felszabadítani. És igenis az emberi életben néhány kivételtől eltekintve szerzetesi élet, papi élet, és így tovább előfordulnak ilyen szolgáló élet, ettől eltekintve Isten a hálaadás gyümölcsét legteljesebben a házasságon és a családon keresztül adja meg, és viszi be a gyülekezetbe. Hát a gyülekezet az erősödik a teljes értékű családok által. És a gyülekezeten belüli hálaadás is. Soha nem felejtem el, annak idején még Budaörsön csak, Budaörs az csak egy szórvány volt, nem volt önálló gyülekezet, most már önálló gyülekezet. Gyerekeinkkel jártunk oda istentiszteletre távolabbról, és mondták, hogy hát nem menjünk olyan távolra, hanem majd itthon, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy. Meg amúgy is azt a lelkészbácsit nem nagyon értjük. Annyit mondtunk a gyerekeinknek, hogy figyeljetek ide, ha mi hatan, a szülők és 4 gyerekkel bemegyünk oda, ahol csak néhány idős van, higgyétek el, hogy ez egy misszió. És bennük hála születik az Isten felé, nem felénk. És Isten utána ezt megáldotta. Született egy gyülekezet. Nem mi szültük ezt a gyülekezetet, semmi szín alatt. Isten volt ennek a szülője, de az biztos, hogy ahogy a műsor felvezetésében hallottuk, eszközül használja az embert. A gyarló, bűnös, alkalmatlan embert, bennünket is az Isten, és ő tesz alkalmassá házasságban, családban, szülőként, nagyszülőként, és így tovább.
Köszönöm szépen. Isten, amikor elrendelte a házasságot, akkor szentségként rendelte el, tehát ezt a katolikus testvéreink ezt nagyon jól tudják. A protestáns egyházakban nem sorolják fel szentségként a házasságot, de úgy értelmezik, hogy Isten rendelése szerint ez az.
Egyértelmű. Egyértelmű, hogy Isten rendelése szerint a házasság az Isten akaratának megvalósulása az életünkben. A házasság és a család. Ezért azt kell mondani, hogy bizony, ami Isten akarata, a szent. A szent. És ha Isten akarata az, hogy ez a teremtett világ, ez visszatükrözze az ő dicsőségét és hatalmát, akkor az erre való törekvés is egy szent szolgálat, és így tovább. Tehát ebben az értelemben mindenképpen azt lehet mondani, hogy szent még akkor is, hogyha a katolikus testvérek szentségértelmezése és a protestánsok szentségértelmezése között van teológiai különbség, de a lényegen ez nem változtat.
Én is csak ennyit szerettem volna mondani, hogy azt nem is így fogalmaznám talán, hogy ki lett véve a szentségek közül, mert ez egy kicsit úgy tűnik, mintha protestánsok nem gondolnák, hogy a házasság szent, sérthetetlen, stb. Ugye itt inkább a szentség fogalom az, amit kéne ebben jobban látni. Ugye mi nem gondoljuk, hogy kegyelmi eszközként a házasság az a kegyelmét Krisztusnak közvetíti, tehát ilyen értelemben nem tartjuk szentségnek, de ettől függetlenül olyan értelemben szentnek tartjuk, ahogyan Garádi Péter is erre hivatkozott, hogy Isten terem rendje, és Istentől rendeltnek valljuk. Tehát nem gyengíti ezt tulajdonképpen, csak egyszerűen más a szentség fogalma ebben a kérdésben a protestáns egyházaknak.
Másik szempont jutott az eszembe, a házassága egy életre szóló iskolája a szeretetnek. Azért használtam az iskola szót, mert arról az jut az eszünkbe, hogy ott az előbb az ember előbb-utóbb leérettségizik, vagy kikopik belőle, de ebből nem. Tehát amíg élünk, és amíg házasságban, családban élünk, addig tanulunk mindig. Tehát én most idén leszek 40 éves házas, az jut mindig az eszembe, hogy együtt öregedtünk a feleségemmel, és ez egy egészen más időszak, de ugyanúgy a lényege mindig ugyanaz. Vagy eszembe jut egy jó barátom, aki 3 éve agyvérzést kapott, és otthon fekszik, bénán, bal kezét tudja csak mozgatni. És a felesége eldöntötte, és így mondta el, hogy az oltár előtt annak idején azt mondtuk, hogy sem egészségében, sem betegségében el nem hagyom, megtették volna, mert jól állnak anyagilag, hogy nővért béreljenek, fogadjanak föl mellé, vagy betegyék valamit. Nem, ő 3. éve ápolja, és szereti a férjét, akivel beszélgetni sem nagyon tud. Bocsánat, ezek kicsit szubjektív példák voltak, de erről szólt, amit Péter is elmondott, a szeretet iskolája. A család.
Szeretet és a megbocsátás is sokszor, mert ugye gyarló emberek vagyunk, és a házasságban sem tudjuk mindig a legszebbet és a legjobbat nyújtani. De Istenhez, ha fohászkodunk, akkor ő irgalmas és bűnbocsát Isten, és a szeretetet megkapjuk tőle. Kegyelem van. A házassághoz kapcsolódik, ugye, amit Ferenc pápa is mondott, hogy a házasság és a család az egy férfi, az apa, egy nő, az anya és a gyerekek. Ezt támadják ma azok a bizonyos gender elméletek, amik megsokszorozzák az emberi nemnek a számát. Garádi Péter úr azt mondta, hogy akár 72 féle nemet is felsorolhatnak. Ilyen nincs. Ilyen nincs, mert ugye felfedezték az emberi genomot, és a DNS szerint nekünk, embereknek 23 kromoszoma párunk van. És itt a 23. a nagyon fontos, a nőknél XX, a férfiaknál XY, és ez az embernek minden egyes sejtjébe bele van kódolva. Több milliárd sejtünk van, tehát lehet bármiféle hormonkezelés, vagy műtéti technika, vagy akármi. Nem változtató. Ezt megváltoztatni nem lehet.
Annyit tennék hozzá, hogy mindig voltak betegségek. Genetikai betegségek is természetesen voltak, csak olyanról is tud a tudomány, hogy 2X és 1Y kromoszoma, tehát vannak ilyen veleszületett problémák, viszont a legnagyobb baj, hogy ezekből, amik elenyészően kevesek, tehát egy ezrelék vagy tízezrelék, ezekből aztán általánosítani, ez egy irányzat, és ez tulajdonképpen a kiinduló pont az LMBTQ és gender elméletek alkotóinak, hogy lám, ilyen is van, igen, ilyen is van, de ez pont azért feladat a keresztény ember számára, hogy az ilyen beteg emberek vagy a genetikailag más típusú emberek felé lelki szolgálatot és lelki gondozást végezzen. Ezen túlmenően tudunk olyanokról, én is tudnék példát mondani, amikor például egy elsőfokú unokatestvér házasságnál, a harmadik generációnál, tehát az unoka generációknál 5 gyerekből 2 sérült volt. Az egyik olyan tekintetben volt sérült, hogy életképtelen volt és 6-7-es korában meghalt, a másik viszont homoszexuális lett, úgy, hogy nem voltak rendellenesek a génjei. A mai hitvalló keresztény lelki gondozás az vallja azt, hogy ebből is van kiút. Kiút a heteroszexualitás felé. Ma olyan világot élünk, hogy akik akár a tudomány szintjén, akár pedig a lelki gondozás szintjén ilyennel foglalkoznak, pszichiáterek, például pszichológusok, stb., azok szinte titokba kell, hogy végezzék, mert életveszélyes fenyegetéseknek vannak kitéve a nagy liberális mozgalmak által. Életveszélyes. Például, amikor ilyen szakemberek nemzetközi konferenciákat tartanak, akkor ezt titokba szervezik meg, és utólag jelentik be azt, hogy volt ilyen konferencia, és ilyen előadások voltak. Mert különben megtámadják a konferenciára érkezőket, és ellehetetlenítik. Vagy pedig a saját államuk szervezeteit fogják fölpiszkálni azért, hogy ne engedélyezzenek ilyen összejöveteleket. Szóval egészen megdöbbentő. Pedig van szabadulás és van visszaút ezekből a lelki terhekből. Mint ahogy az alkoholizmusból is van, vagy más egyéb dolgokból is van szabadulás. Lehet valaki játékfüggő, vagy bármilyen függő, vagy evésfüggő, vagy éppen olyan, aki állandóan kövérnek érzi magát, és már szinte teljesen elfogy. Ezekből van szabadulás, ezekből a helyzetekből, és Isten ezekbe ad segítséget.
Kerekasztal beszélgetést hallottak keresztény identitásunkról, melynek keretében Kis Máté evangélikus lelkipásztor, Lupták György nyugalmazott evangélikus esperes és Garádi Péter evangélikus gyülekezeti munkatárs beszélgettek Miklódi Márta moderálásával. A beszélgetés második része hangzott el.